Jó, én is imádkozom egy rövidet, és akkor utána bele is vágnék. Köszönöm, mennyi atyám, azt, hogy te szerető és gondoskodó Isten vagy, és mi pedig a gyermekeid vagyunk, a te döntésedből lettünk örökbe fogadva, és pontosan úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk a te számodra. Ugyanakkor szeretnél bennünket formálni és tanítani és vezetni, és szeretnénk nyitottak lenni rád most. Szólj hozzánk Jézus nevében. Amen. Amen. Szóval én egy olyan időszakban vagyok egy ideje, szeptember van, tudom, ilyen 2-3 hónapja, amit valaki lehet, hogy úgy írna le, hogy ilyen, hát picit ilyen megkeseredett. Az nem biztos, hogy a legjobb állapot a prédikálásra, de szerintem azért jó lesz. És ezt, hát arra jutottam, hogy erről szeretnék valamit megosztani, nem szeretném ezt se tagadni, se szégyelni, hogy hát most vagyok én 8 év teljes idejű szolgálat után, és egy picit elegem lett, és nem igazán érzem most úgyse Istennel, se így inkább talán az emberekkel ezt az időszakot. De hiszem azt, hogy szükségünk van megélni, átélni és megosztani ezeket a pillanatokat, időszakokat, érzelmeket, gondolatokat egymással. Nagyon gyakori tapasztalatom nekem az beszélgetések közben, hogy akár házassággal kapcsolatban, hogy van a házasság, amikor úgy jól megvagyunk, és van a válás. Olyan, hogy küzdök a házasságomban, az nagyon ritka. Én néha így próbálok, ugye elég gyakran vannak ilyen mindenféle missziós ismerkedések, házi bulik, vagy sörözések, vagy akármik is itt-ott, és gyakran így próbálok kapcsolódni emberekhez, hogy párkapcsolaton keresztül ki, hogy, mint van. És akkor valamikor akkor is azt mondom, hogy ilyen-olyan küzdelmek vannak a házasságban, amikor épp nincsenek, mert hogy ez egy jó felütés szokott lenni, de valakik rendkívül megsértődnek ezen, és teljesen felháborodnak, hogy de akkor hogy lehetsz lelkész, vagy keresztény, vagy akármi. Na és én ugyanezt tapasztalom nagyon sokszor a hitünkkel kapcsolatban, hogy van az, amikor járunk gyülekezetbe, keresztények vagyunk, oda tesszük magunkat, szorgosak vagyunk, lelkesek vagyunk, és van az, amikor nem. De a kettő között az nagyon sokszor nehezen értelmezhető, vagy megtalálható. Szóval, hogy én most nem tudnék másról beszélni, ugyanakkor azt is érzem, hogy nem is feltétlen beszédre van szükségünk, hanem igazából Isten érintésére van szükségünk mindannyiunknak. Amivel kapcsolatban sokszor azt gondoljuk, hogy valahogy tudjuk, hogy nem, de mégis azt gondoljuk, hogy mintha az egy olyan dolog lenne, amit ki lehetne érdemelni, vagy ki lehetne erőltetni, vagy ki lehetne böjtölni Istentől. De a Bibliában meg talán pont nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy Isten szívét nagyon gyakran az érinti meg, hogyha szomjúság van, hogyha éhség van, hogyha sóvárgás van. Az Isten iránti vágynak a különböző megnyilvánulása, különböző sóhajtások, és kevésbé a teljesítmény, kevésbé a tettek. És igazából újra meg újra, mintha visszajönne ez a világi gondolkozás, vagy ennek a kísértése alatt állnánk sokszor sokan, hogy mintha Isten is ezt szeretné, hogy akkor vagyunk közel hozzánk, akkor szeret jobban, hogyha a helyünkön vagyunk, hogyha jók vagyunk, hogyha jól vagyunk, és jól csináljuk a dolgokat. Én magam is nagyon sokszor gondoltam, meg gondolom ezt, és sokat szerintem tanítottam is erről, de mégis, ha megnézzük a Bibliát, akkor ott egészen mással találkozunk. Azt látjuk, hogy nagyon sokszor Jézus körül, de már előtte az Ószövetségben is a megtört szívűekről van szó, a leprásokról, az árvákról, az özvegyekről, a prostituáltakról, a kitaszítottakról, a pogányakról, a szegényekről. És nekem a legújabb kedvenc témám azok a samáriaiak, azok a rossz zsidók, a nagyon rossz keresztények. Nem tudom, gondolkodtál már ezen, vagy van-e ilyen ismerős ember a környezetedben, akiről azt gondolod, hogy rossz keresztény, vagy akár magadra így tekintesz. Az nagyon érdekes, ahogy Jézus Hát ennél nem volt talán akkor abban az időben provokatív téma egy mélyen hívő, Isten hívő zsidó ember számára. Úgyhogy lehet, hogy Jézus ezért is szerette ezt. Nagyon, nagyon érdekes. Szóval nem biztos, hogy baj az, hogyha nem mindig vagyunk a legjobban. Hogyha keresztényként távol vagyunk Istentől, hogyha éppen nem érezzük, hogyha úgy érezzük, hogy nem megy a hit, hogyha akadozunk a hittel. Olyan nagyon érdekes történet Máté evangéliumában, amikor egy édesapa megy Jézushoz, hogy szabadítsa meg a fiát, hogy mentse meg, hogy gyógyítsa meg, nagyon rossz állapotban volt, gyötörték gonosz szellemek. És az utolsó őszinte kiáltás Jézushoz az volt ennek az édesapának, hogy hiszek, de segíts a hitetlenségemen. Úgyhogy én valami ilyesmiről szeretnék most beszélni, amit úgy is hívhatunk, hogy erőlködés. Arról, hogy mégis, hogy csak azért is, hogy annak ellenére is. És ehhez az alapige verset Józsué 24:15-ben találjátok. Igazából annak a két mondatnak a legutolsó néhány szavát szeretném egy kicsit kibontani. Itt több fordításban is többféleképpen olvashatjuk, valahogy úgy ez Józsuénak a megvallása, hogy ami pedig engem illet, én is az én házam népe az Urat szolgáljuk. Vagy, de én és az én családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. Nagyon erős időszak volt, helyzet volt, a honfoglalásnak egy fontos pillanata volt, amikor nagyon komoly tétje volt annak, hogy akkor igazából ki mit is gondol, hogy kinek mi is a hitvallása, ki hogy akar ez alapján cselekedni, ki hogy akar dönteni, hogy akar választani, melyik irányba akar menni, és melyik Istent akarja imádni. És lényegében én azt érzem ezekből a szavakból, minthogyha nagyon sok érzést vélek érezni Józsuénál, de minthogyha egyszerre lenne az, hogy nagyon szereti a népet, akit vezetnie kell, nagyon szereti a körülötte levő embereket, de végül valahogy, minthogyha elengedné őket, és megmondja nekik, hogy szeretném, hogyha hinnétek, szeretném, hogy kövessétek az Urat teljes szívetekből, éljetek neki, dicsérjétek őt, de igazából nekem teljesen mindegy, hogy döntesz, sőt, valahol nem is érdekel, és nem is tudok felelősséget vállalni, értetek? Engem az érdekel, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És én messze nem vagyok, messze nem tudom még 100%-osan megvallani ezt a mondatot, de azt látom, hogy az utóbbi években Isten valahogy ezt próbálja nekem tanítani. Nagyon érdekes, hogyha Márk evangéliumában olvassuk el a szeretet parancsolatot, amit Jézus mond, ott látunk egy olyan plusz szót, ami Máté evangéliumában nincs benne. Ugye úgy hangzik a szeretet parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és itt azt is olvassuk, hogy teljes erődből. Szeresd az Urat teljes erődből. És van, hogy ilyen időszakba érkezünk, hogy erőből kell, hogy lehet, hogy csak erőből tudjuk, és erőlködve tudjuk őt imádni. Én most talán valahol itt tartok. Ami nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen divatos mentalitás a kortársaim között, azt hiszem, hogyha valamit erőltetni kell, az már régen rossz. Hogyha valamit már annyira tolni kell, annyira erőltetni kell, tudom én, újra kell melegíteni a káposzta levest, vagy ezt hogy mondjuk valahogy így. Igen. Át az már rég rossz. És ezt nagyon sokszor vonatkoztatják párkapcsolatra, munkahelyre, barátságokra. És én nagyon sok olyan keresztény társába fordultam meg az elmúlt 15 évben, ahol nem a templomban, hanem utána vagy előtte a kocsmában ugyanezek a mondatok hangzanak el, csak az Istennel való kapcsolatra vonatkozólag. És érdekes, hogyha összehasonlítjuk ezt a mentalitást, tehát hogyha erőltetni kell valamit, az már régen rossz, ha összehasonlítjuk ezt mondjuk az olimpikonok, a vállalkozók vagy a katonáknak az életvitelével, hogyha ugyanezt a mondatot egy ilyen embernek mondanánk, nagyon érdekes lenne a reakció. Ami az érdekesebben a három hivatásban, hogy Pál apostol ehhez hasonlítja Krisztus követését. Nem tudom, ki mit sportol, vagy mennyire. Ilyen beszólásos alapon néhány sportág, amit szerettek, vagy amit valaki űz.
Tenisz.
Az ilyen budai.
Horgászat.
Gyógytorna, igen. Még? Igen. Röplabda, kosár, foci, futás, bicikli, nagyon jó. A tollas, ebben az összes sportban van egy nagyon komoly közös rész, az pedig az, annak ellenére, hogy ezek mind élvezetes sportágak, hogy ezeknek a sportoknak az űzésének része az izzadás, az izomláz, a fáradtság és nagyon gyakran a sérülések is. De hogy ez teljes mértékben megfér, azt hiszem ezzel mindannyian egyet tudunk érteni, azzal, hogy ezek attól még nagyon élvezetes sportok és rekreáló sportok. Egyelőre azt hiszem egyetlen ember mondta nekem ezt a szeretett parancsolatot ebben a verzióban, hogy Dávid van ilyen időszak, hogy lehet, hogy csak erőlködni tudunk, hogy nem tudjuk szívből, lélekből, elméből úgy szeretni az Urat, ahogyan előtte, vagy ahogyan szeretnénk, hanem lehet, hogy erőlködve tudjuk. Ez egy olyan időszakban volt, szerintem 10 évvel ezelőtt, amikor hát így hátat folytottam eléggé a kereszténységnek, belementem mindenféle dologba, de és megszakítottam az ilyen többnyire emberekkel is, de főleg rendezvényekkel a kapcsolatot. De 2 húgom járt egy ifibe Budapesten, és akkor egyszer valamire elkísértem őket. És akkor volt egy srác, aki odajött hozzám a végén, még messziről ismertem csak. És az az érdekes, ő mondta nekem ezeket a mondatokat, mondtam neki néhány mondatot is az alapján, de hogy így a beszélgetés végén megkérdezte, hogy de te amúgy megtértél már? És az olyan szinten szíven ütött, x év kereszténység után, mert éppen most távolabb vagyok valami miatt, és így, bazzus, így nézek ki, vagy ezt lehet? Megtértem már, de hogy nem bántóan kérdezte, és igazából az jó értelemben szíven ütött az a mondat. Tegnap egy közelebbi fiatalkori baráti társasággal jöttünk össze, vidéken sütögettünk, bográcsoztunk, és nagyon érdekes volt ezt megtapasztani. Közben gondolkodom, hogy ki megy élőbe, akkor az hogy kell megfogalmazni a dolgokat. Mert a legjobb sztorikat sose lehet mondani. Én azt... Nem, olyat nem mondok. Szóval, igazából ebben a baráti társaságban talán rajtunk kívül 2 pár van, akik úgymond keresztények maradtak. Nekem ez az eddigi 31 évem egyik legnagyobb szívfájdalma így a Krisztus követéssel kapcsolatban, hogy több jó pár ismerősöm, barátom, akikkel együtt szolgáltunk, itt-ott együtt mozogtunk, bátorítottuk egymást, stb. Abból jó páran leléptek az útról, vagy már nem keresztények, vagy nem tudom, hogy a legjobb megfogalmazni. Szóval érdekes volt ezt tapasztalni tegnap, hogy talán rajtunk kívül 2 hitvallásos keresztények, pont az a 2 pár, akiknek nem lett gyermekük. És én személyesen nem tudom, hogy milyen lehet ezen átmenni éveken keresztül, mindenféle orvosi beavatkozások után menni, vagy akár azt fontolgatni, hogy örökbe fogadunk gyermeket. De azt tudom, hogy ők valamennyire, hogy ők miken mentek keresztül, és mégis abban a társaságban ők azok, akik valahogy kitartanak Krisztus mellett. Szóval, minthogyha lenne egy ilyen tapasztalat, hogy ahogy sűrűsödik az élet, és mennek előre a dolgok, eltünedeznének emberek mellőlünk. És itt most kimondottan a hitre gondolok. És az egy normális dolog, hogy ez megkérdőjelez bennünk dolgokat. Ez sok dolgot megkérdőjelez. Az Isten hitünkkel kapcsolatban, a hitünk gyakorlásával kapcsolatban. Mert az egy dolog, hogy valaki valamin átmegy, vagy éppen csak egyszer, csak 25 éves korában arra jön rá, hogy ez a szüleimé, és nem az enyém, és én tovább ezzel nem akarok foglalkozni. De az egy másik dolog, hogy előtte a éveken keresztül, akikkel együtt élték meg a hitet, ők, akik mondjuk a mai vasárnaptól kezdve már nélkülük ülnek a padokban, nekik erre milyen narratívájuk van, hogy tudják ezt magukba feldolgozni. És azt hiszem, hogy ez nagyon erős hasonlat a magvető példázata Jézustól. Ott ugye négyféle állapotot látunk, hogy négyféle földbe esnek a magok. És úgy magyarázza Jézus ezeket a hasonlatokat, hogy az első eset, amikor nem jó földbe hullik a mag, ott eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. A második történet úgy hangzik, hogy az illető azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való. És ami nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. A harmadik történetnél pedig azt olvassuk, hogy a földi élet gondjai, vagy a meggazdagodása való törekvés elfojtja benne Isten üzenetét, ezért nem hoz termést. És én hát így keresztény családba születtem, meg keresztény közegbe nőttem fel részben, és ez nagyon, nagyon régóta foglalkoztat ez az igazszakasz, hogy ezzel mit tudunk kezdeni, hogy ez amúgy így egy az egybe igaz-e? Mármint tudjuk, hogy Jézus mondja, és valószínűleg, de hogy ezt tovább lehet vinni úgy matematikailag, hogy az újjászületett keresztények 75%-a nem gyümölcstermő. Nem tudom, hogy tovább kell ezt így vinni. Nekem nagyon sokszor megállítottak ezek a mondatok, és most nekem legalábbis az egyik legnagyobb kísértés ezeken belül. Nem gondolom, hogy ez érintené a most a hitemet, vagy a Krisztus követésemet, inkább talán a elmúlt fájdalmas élményeknek a feldolgozását nehezíti, de hogy az a meggazdagodása való törekvés, a pénznek a kísértése, azt érzem kihívásnak. Van egy klasszikus keresztény nyugtatónk, egy ilyen nyugodjál meg ige szakasz, amit én nagyon szeretek, szerintem mindannyian úgy ismerünk és nagyon szeretünk, de hogy nehéz időszakokban olyan, mintha irritáló, hogyha ilyet hallunk, egy ilyen ige szakaszt hallunk, vagy hogyha ilyen cinikus időszakunkban halljuk ezt az ige szakaszt. Máté 11:28. versétől azt mondja Jézus, jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe. Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok. S tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok. Akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű. És valahol úgy is olvassuk, hogy boldogító az a teher. És azon kívül, hogy ez rendkívül jó hallani, általában szerintem, ha őszinték vagyunk, a fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent, vagy ez hogy kell csinálni. Mert mintha nem működne azért annyira, hogy hogy csak oda kell menni, Jézus, azt megnyugszunk. Tehát, hogy ez így 2000 év után azért nem egy titok, hogy ezt így megosszuk egymással. És én most azt érzem, hogy nálam ez így nem feltétlen működik, bár pár héttel ezelőtt egy ifjú párnak a mennyegzőjén pont erről prédikáltam. De viszont előtte, hogyha megnézitek a 27-es verset, nekem az most nagyon sokat jelent. Azt olvassuk, hogy Ott az atya-fiú kapcsolatról van szó, hogy hogyan jelenti ki magát az atya a fiún keresztül, és kiknek. És azt olvassuk, hogy senki másnak, az atyán kívül csak azoknak és azokkal, akikkel a fiú meg akarja ismertetni őt. Nekem ez sokat jelent, hogy nem én kerestem Istent, hogy nem én döntöttem mellette, hogy nem én találtam meg valahol elbújva, mintha rejtőzködne Isten, és fel kéne kutatni őt, hanem ő talált rám. És azt hiszem, hogy ez még erősebben be tudunk kapaszkodni, hogy te azért vagy ma itt reggel, mert Isten rád talált, mert a fiú úgy döntött, hogy fel akarja fedni az atyát a te számodra, a mennyei atyádat, mert be akar fogadni, mert örökbe akar fogadni. És a héten találkoztam egy barátommal, akinek volt olyan időszak az életében, amikor itt Budapesten több százan tértek meg az ő szavaira, és aztán átment mindenféle időszakokon, és próbált bátorítani engem, és szerintem amúgy jól csinálta. Jól esett. És lényegében azt mondta, hogy majdhogy nem mindegy, hogy a bizonyos nagy bűnöket sikerül kikerülni, majdhogy nem mindegy, hogy most jobbra vagy balra kanyarodsz, vagy hogyan folytatod a következő évedet, 5 évedet, mert hogy a vége az jó lesz. Mert hogy Istennel jársz, és úgy jársz Istennel, hogy ő vezet téged, és nem úgy, hogy te követed őt, bár az is igaz. És nem azért lesz jó a vége, mert jól élsz, vagy nem feltétlen azért, ha csak jól élsz. Sőt, igazából pont, hogy azért élünk, mert valaki meghalt. Azért élünk, mert valaki letette értünk az életét. Arra az asztalra, amiről olyan sokat szeretünk beszélni, hogy már x évesen valamit le kéne tenni. Vagy akár minden egyes nap valami nagyon komoly, kimagasló teljesítményt, valamilyen produktumot fel kéne mutatni. És azt hiszem, hogyha ezt a képet átfordítjuk arra, hogy igazából arra az asztalra már Jézus mennyi mindent tett le az egész életét, az megváltoztatja számunkra a történetet. Mert ez egy olyan kötelék, aminél nincsen erősebb, ennél a halál sem erősebb. Annál, hogy mi hozzátartozunk, hogy te hozzátartozol. Szóval erre szeretnék bátorítani ma reggel, hogy ne hibázzuk el a célt. Ne hibázd el a célt. Jézus nagyon komolyan megfette a kortársai közül azokat az Isten hívőket, akik a környezetükben élő hívőknek a hátára plusz terheket pakoltak. Engem újra meg újra elgondolkodhatnak ezek a történetek, hogy én akár akaratlanul is mikor tettem ilyet. És lehet, hogy jó mindannyiunknak ezen elgondolkodni, hogy mikor terheltük meg plusz terhekkel a környezetünket, a hívőket. Hogy milyen plusz terhek elvárásoknak szükséges megfelelni azért, hogy ők Istenhez közeledhessenek, vagy Isten számára elfogadhatóak lehessenek. És ez az érdekes, hogy Jézus, aki az egyetlen, aki megtehetné, hogy plusz terheket tesz ránk, ő nem plusz terheket akar adni, hanem egy jó terhet szeretne ránk helyezni. Azt a terhet szeretné ránk helyezni, ami a miénk, ami a tiéd, amire te lettél tervezve. És szeretnék ezzel a teherrel kapcsolatban egy néhány jó hírt megosztani. Tavaly voltam egy hónapos zarándok úton, ahogy Zotya mondta, de nem Angliában, Norvégiában. De Angliában is szeretnék egy zarándok. Oda is szeretnék menni egy zarándok útra. Én ezt nagy ajándékként éltem meg, hogy néhány támogatónak köszönhetően így egy hónapra kiszakadhattam 7 év után. Ja igen, meg a feleségemnek, meg a családomnak, hogy ő addig egyedül vigyázott erre. Szóval ugye az zarándokot megelőző időszakban nagyon sokat készültem, kutattam. Ez igazából egy nagyon izgalmas sportág, amit Amerikában úgy hívnak, hogy hosszú távú túra. Ennek itthon még kevésbé van kultúrája, De kint Amerikában egy teljes szubkultúra épül erre. Ott mondjuk nagyon komoly távok vannak, tehát ott fél évet gyalogolnak egybe emberek. Tényleg ilyen 1500 kilométer feletti távok vannak. Szóval úgy voltam fizikailag, ahogy voltam. Azt lett volna nyilván a legfontosabb fejleszteni, de az közepesen ment, úgyhogy a technikai dolgokat próbáltam meg kiegészíteni, hogy minél inkább fejben, elméletben, meg úgy eszközökben is tudjam, hogy technikailag, praktikus szempontból hogyan lehet a leginkább túlélhetően kivitelezni ezt a kihívást. És szeretném, hogy ezzel kapcsolatban elképzelj magad előtt egy képet. Hát képzeld el azt, hogy egy óriási, hosszú távú túrára készülsz, és ennek az útvonalnak a startvonalánál állsz. És ott a startvonalnál van előtted két hátizsák. Ezért eddig együtt megyünk. Igen. Jó, nekem nehezít ez a maszkos dolog. Nem? De. Tehát két hátizsák van előttünk, és igazából megvan az a szabadságod, hogy bármelyik hátizsákot választhatod, ugye egyet kell vinned magadat, de bármelyiket választhatod erre az útra. Praktikus szempontból, tehát felhasználhatósági szempontból, mind a két táska tartalmazza ugyanazokat az eszközöket, amire szükséged lehet az út során. Viszont van egy óriási nagy különbség a két hátizsák között, ez pedig a tartalma között, ez pedig a minőség. Az egyik hátizsák ilyen klasszikus túra cuccokkal van megtöltve, míg a másik az ezekkel az ultrakönnyű, speciális, hosszú távú túrára kifejlesztett, extrém drága eszközökkel van tele. Ami amúgy simán elérheti az 1 millió forintot, és akkor még nem feltétlenül legkomolyabb dolgokról beszélünk. Szóval van ez a két hátizsák, és ugye te is tudod, hogy melyik, tehát te döntheted el, melyiket szeretnéd magaddal vinni. És ugye a különbség az a kettő között, hogy az egyik az extrém könnyű, még az is lehet, hogy a másikat nem is biztos, hogy végig bírnánk vinni. Vagy nem is biztos, hogy mi magunk végig tudnánk csinálni a túrát azzal a súllyal. És nyilván nem, tehát egy egyértelmű kérdésnek hangzik, hogy hát persze, hogy a könnyebbet. Ki az, aki nehezebb súllyal akar túrára indulni? Szóval ez a jó hírem, az egyik jó hírem ezzel a teherrel kapcsolatban, hogy nincsen szükségünk a mártírkodásra. Pontosan azért, mert már van egy mártírunk, mert már Jézus feláldozta magát. Azért halt meg, hogy nekünk könnyű és boldogító igánk és terhünk legyen a hátunkon. És ahova születünk ebbe a világba, amilyen mentalitás itt uralkodik, ezt nagyon nehéz elfogadnunk, ezt nagyon nehéz feldolgoznunk. Óckodunk ettől a gondolattól, vagy azt is mondhatnánk, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Ennek az egyik oka a bűntudat, a másik pedig az ahhoz kapcsolódó szégyen, amiatt úgy gondoljuk, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ehhez nincs jogunk, hogy ezt nem tehetjük meg, hogy a könnyebbik terhet válasszuk. És ez hosszú évek Krisztus követése után is valamennyünknek újra meg újra kihívás, azt gondolom. Hogy ismerjük a kereszthalált, ismerjük az evangéliumot, a kegyelmet, azt, hogy Isten mennyire szeret minket, és hogy semmi nem választhat el ettől a szeretettől. Őt követjük, próbáljuk megélni a gyakorlatban is, de mégis újra meg újra, ez szinte tudat alatt, ez mozog bennünk, hogy nem biztos, hogy méltóak vagyunk erre, nem biztos, hogy az teljesen elég az az áldozat. Teljesen elég az az áldozat, de lehet, hogy nekünk is kell egy kicsit bűnhődnünk, mert lenne jogos büntetés a számunkra, és egyszerűen ki kell vennünk belőle a részünket. Az nem lehet, hogy valaki más cipelje helyettünk az összes súlyt. És ezzel kapcsolatban ez a jó hír Jézusnak az utolsó szava a kereszten, hogy elvégeztetett, hogy mindent teljesen és tökéletesen elvégzett, mindent. De még mindig van egy részlet, ami kimarad ebből a képből, hogy ugye ez a hátizsák, ez a könnyebb hátizsák, ez extrém drága. Tehát ezt nem bárki engedheti meg magának, nem fizetheti ki bárki ennek a számláját. És az a helyzet, hogy miközben nagyon sokat beszélünk arról, hogy a kegyelem az ajándék számunkra, és teljes mértékben ingyenes, néha elfelejtjük talán, hogy ugyanakkor ugyanez a kegyelem az extrém megfizethetetlenül drága, hogy ennek Jézus Krisztus vére volt az ára. Semmivel mással nem lehetett volna ezt pótolni. Nincs semmilyen másnak akkora értéke, ami minket meg lehetett volna vásárolni. És ez érted volt ez az ár, meg értem, meg valamennyünkért ez volt az ár. És ez azt is jelenti, hogy ennyit érünk. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy ki az, aki járt aukción, ilyen képek, meg műtárgyak, meg szobrok, meg ilyesmiknek az árverezésén, ott igazából nincsen exakt ára a tárgyaknak. Igazából minden egyes tárgynak annyi lesz végül az értéke, amennyit legvégül valaki kifizet érte. És velünk is ugyanez a helyzet, hogy ennyire vagyunk értékesek Isten számára. És hogyha ez a kettő, egyszer az egyikben növekszünk, egyszer a másikban, akkor az nagyon sok erőt és nagyon sok dinamikát be tud hozni az életünkbe. Hogyha semmelyiket sem, azt gondolom, hogy semmelyiket sem lehet túlértékelni, viszont mind a kettőt lehet alulértékelni. Nem tudjuk túlértékelni azt, hogy mennyire ingyenes a kegyelem a számunkra, mert annál nincs ingyenesebb. De azt sem tudjuk túlértékelni, hogy mennyire drága Krisztusnak a vére, mert annál nincs magasabb ár. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket és saját magamat is, hogy mind a kettőben kutassuk ki a végét, azt a végtelenséget, amiről Pál azt is mondja, hogy szeretném, hogyha megmérnétek annak a szeretetnek a mélységét, a magasságát, a szélességét, amit persze nem tudunk megmérni. De mennyivel másabb erre a hosszú távú túrára úgy gondolni, Krisztus követésére úgy gondolni, hogy az egy olyan kaland, ahol egyre inkább azt tapasztaljuk meg, hogy még mindig nincs vége ennek a szeretetnek, ennek a kegyelemnek, ennek az értékességnek. És az teljesen átírja az identitásunkat, hogyha ebben növekszünk, hogy a mennyei atyánk ennyire értékel bennünket. Teljesen független attól, hogy miken mentünk keresztül, hogy miken kellett átmennünk, akár gyerekkorban, akár idősebbként. Mert van valaki, akinek a hozzánk való állása, az nem változik meg. És ebben újra és újra helyre tudunk állni. Szóval arra hívlak, hogy engedd el a rossz híreket, és fókuszáljunk a jó hírekre. Az a jó hír, hogy a hangerőnek a szabályozója az nálunk van, és feljebb tekerhetjük a jó híreknek a hangerejét, és legyőzhetjük a rosszat a jóval. Az utolsó néhány mondatom az még szintén ez a túrás vonalhoz kapcsolódna, így tovább menve a hegymászásra. Nekem egyik álmom, hogy legalább egyszer egy ilyen expedíciós hegymászáson részt vehessek, de az a baj, hogy egyelőre inkább csak YouTube-on készülök erre, és azt mondják, hogy az kevés. Szóval az a helyzet a Mount Everestnek a megmászásával, hogy azt gondolnák, hogy a legnehezebb része az a csúcstámadás, hogy az 8848, vagy hát folyamatosan növekszik, most már szerintem 49, hogy az már a rendkívül alacsony az oxigén szint, bármikor, bármitől meg lehet halni, nem beszélve arról, hogy mennyire extrém magas, és mennyire hideg van. Szóval azt gondolnák, hogy a csúcsmászás a legnehezebb rész, de se nem ez a legnehezebb része a történetnek, de még csak nem is az oda vezető út, illetve az a 20-30 millió forint, amiben kerül ennek a megmászása, meg a több éves felkészülés, az sem a legnehezebb. A legnehezebb rész az a visszajövetel, a csúcsról az alaptáborba való visszaérkezés. Ott szoktak a legtöbben meghalni. Mert hogy mentálisan, teljesen érthető módon úgy készülünk, hogyha felérünk, akkor vagyunk fent, akkor vagyunk a tetején, akkor érkezünk meg. de onnan vissza kell érkezni. És a hegymászásnak része ugyanúgy a völgybe ereszkedés, és a hegycsúcsok között a hegyek lábainál eltöltött idő az ugyanúgy fontos része. Vagy két expedíció között a felkészülés az ugyanolyan fontos része a kalandosabb részeknek is. Így én ezt mondanám, hogy nem a hegycsúcs a végcél valamennyünk számára, hanem az alaptábor. Az alaptáborba való visszaérkezés. És Jézus már gondoskodott arról, hogy biztonságban megérkezzünk. Amen. Imádkozzak egyet, hogy szoktátok. Jó. Nagyon köszönjük, Atyánk, hogy nálad nincsenek olyan keretek, hogyha már így vagy úgy viselkedünk, vagy ennyi és annyi pénzt tékozolunk el, akkor már más szemmel nézel ránk. Végtelenül nagy szükségünk van a kegyelmedre, és hihetetlenül nagy szükségünk van arra az igazságnak a tudatára, hogy mennyire is drága volt a te véred, amit értünk fizettél. Szeretném megerősödni mind a kettő igazságban, és szeretnénk a csúcsok helyett arra helyezni a tekintetünket, hogy hova is tartozunk valójában, hogy először vagyunk a mennyországnak az állampolgára, és csak másodjára vagyunk magyarok vagy európaiak. Minden részletnek van sok szépsége, de az az igazi igazság, hogy hozzátartozunk és oda tartunk, és az az otthonunk. Azért szeretnék imádkozni, Atyám, hogy szólj hozzánk valamennyünk ezen a héten, a te igazságoddal kapcsolatban. Te tudod, hogy milyen területeken szeretnél gyógyítani és szabadítani bennünket. Kérlek, hogy ezt tedd meg velünk Jézusért. Amen.